Jézus Krisztus mondja, én vagyok a világ világossága. Aki engem követ, nem jár sötétségben. Kegyelem néktek is békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Ámen. A 329. dicséretünk második verszakát énekeljük, készülve a keresség sákramentumának kiszolgáltatására. 329. énekünk második verszaka így kezdődik, nem éltem még a föld színén, te értem megszülettél. Kedves szülők, kedves keresztapa és kedves Zoli, sok szeretettel köszöntünk benneteket itt az Isten házában. Most abból az alkalomból, hogy a keresség sákramentumában részesülhet Zoli. Figyeljünk együtt arra, hogy hogyan szerezte ezt a sákramentumot az Úr Jézus Krisztus. Máté evangéliuma utolsó verseiben olvashatjuk Jézus Krisztusnak e szavait. Ő mondta, nekem adatott minden hatalom menjen és földön. Menjetek el tehát, tegyetek tanítvánnyá minden népet, megkeresztelve őket az atyának, a fiúnak és a Szentléleknek nevében. Tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek. És íme, én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. A gyülekezet foglalja el most a helyét. Egy rövid történetet szeretnék felolvasni. Ennek a történetnek az a címe, hogy boldogság. Rohanva, lihegve jött szembe vele a barátja. Ha meg nem állítja, észre sem veszi, annyira sietett. Hova szaladsz ennyire? Szólította meg csodálkozva. Futok a boldogságom után, válaszolta kifulladva a másik. Biztos vagy benne, hogy a boldogságod előtted fut, és üldöznöd kell? Nem lehet, hogy mögötted sétál, és ha egy pillanatra megállnál, utolérne. Vigyázz, nehogy te fuss el előle. Ezt a történetet hallva, azt gondolom, hogy nagyon sok ember magára ismerhetne, hogy igazából a boldogság az ott van mögöttünk, ott van a közelünkben, és mi pedig csak futunk, és észre sem vesszük, és éppen ezért boldogtalanok vagyunk. Hiszen azt tapasztalhatjuk, hogy hányan futnak a pénz után, az anyagiak után. Erről beszélünk újra meg újra, hogy rohanás az életünk, hogy pörög az a bizonyos mókuskerék, nem lehet megállítani, nem lehet belőle kiszállni. Futunk, 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 és közben sóhajtozunk, panaszkodunk, közben nem találjuk a helyünket, közben azt érezzük, hogy egyre jobban kiürül a lelkünk. Miközben Isten igéje pedig arról szól, S hogyha nyitva lenne a fülünk, és ha megállnánk egy pillanatra legalább, akkor meghallhatnánk, hogy a boldogsága miénk lehetne. És nagyon hálás vagyok Istennek azért, és hálásak lehetünk mindnyájan, hogy Zoli erről már hallhat, és hallhatott eddig is a hittanórákon is, hogy ezt a boldogságot, amelyet mi ugyan elveszítettünk, ezt meg lehet találni. Hiszen a Szentírás eleje arról szól, hogy Isten úgy teremtette az embert, hogy a vele való közösségben érezheti jól magát. És valóban az első emberpár még így élhetett. Vele közvetlen meghitt, közösségben, kapcsolatban. És ott, a vele való kapcsolatban igazán boldog lehetett, békessége lehetett, biztonságban érezhette magát. Csak hogy, és erről szól a Szentírás folytatása, a bűnösök története, amelyet Zoli biztos, hogy ismer már, hogy az ember volt az, aki hátat fordított Istennek, aki kiszakította magát a vele való közösségből, és ezzel elveszítette ezt a boldogságot. Isten azonban nem nyugodott bele ebbe, hiszen ennél sokkal jobban szeret bennünket, és mindent megtett azért, hogy mi újra kapcsolatba kerülhessünk vele. Ezért szólította meg Ábrahámot, ezért kötött vele szövetséget, aztán ezért kötött szövetséget Ábrahám utódaival, a zsidó néppel, ezért választotta ki őket, hogy világítsanak a többi nép között, és aztán ezért jött el egyszülött fiában az Úr Jézus Krisztusban ide a földre, hogy mi emberek megismerhessük őt, és így valóban boldog életet élhessünk. És íme most, amikor majd megkeresztelünk téged, Zoli, akkor az történik, hogy te is ennek a szövetségnek részesévé válhatsz. Azt mondja az Isten most neked, hogy te az enyém vagy. Az én tulajdonom vagy. Igaz, hogy a szüleidhez tartozod, és a szüleid nevelnek, de igazából én vagyok az, aki a kezemben tartalak, és ahol valóban biztonságban lehetsz, és szüleidet is azért adtam, hogy ezt a melegséget, ezt a szeretetet rajtuk keresztül is megtapasztalhast. Igen, ennek a szövetségnek leszel te is részese. És ez azt jelenti számodra is, hogy Isten megadja a lehetőséget, hogy válaszolva neki valóban szövetséges társa legyél, hogy immár te, amint kimondod neki az igent, hogy szeretnéd vele tölteni el az életedet, és vele járni az életutadat, akkor valóban így ennek a szövetségnek már hűséges részese lehess, és így tartalmas, hasznos és boldog életet élhess. Ezt kívánjuk most neked szívből, és nem csak neked, hanem szüleidnek, keresztapádnak, az egész családnak, hogy ennek az Istennek a szeretetére és hatalmára tudjanak mindnyájan rácsodálkozni, és nem csak rácsodálkozni, hanem a szívükbe fogadni, és aztán ezt az isteni szeretetet tovább is árasztani egymásra is, és mindazokra, akikkel találkoznak, akikkel együtt vannak. Isten áldjon meg így téged, és áldja meg az egész családot kegyelmesen. Ámen. Valljuk meg most mindnyájan fennállva az élő Istenbe, ebből az Istenbe vetett hitünket, mondjuk el az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és a Jézus Krisztusban, ő egyszülött fiában, mi Urunkban, ki fogadhatott Szent Lélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Pontius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Szállt alá foglokra. Harmadnapon halottaiból feltámadt,
felment a mennybe, ül a mindenható Atya Istennek jobbján, onnan lesz eljövendő ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszek egy egyetemes keresztény Atyaszentegyházat, hiszem a szentek egyességét, bűneinknek bocsánatát, testünknek feltámadását és az örök életet.
Most pedig, kedves szülők és keresztapa, egyházunk rendje szerint két kérdést intézek hozzátok, melyekre őszinte lelkiismerettel is hallható szóval válaszoljatok. Először azt kérdezem,
akarjátok-e, hogy a gyermek, az Atya, a Fiú és a Szentlélek Isten szövetségébe, a keresztény Anyaszentegyházba, a Szentlélek által befogadtassék?
Ha így van, akkor válaszoljátok, akarjuk. Ígéritek-e, hogy a gyermeket úgy nevelitek és neveltetitek, hogy az Atya, a Fiú és a Szentlélek Istenbe vetett hittéről majd ő maga is vallást tehessen a konfirmáció alkalmával a gyülekezet színe előtt? Ha így van, akkor válaszoljátok, ígérjük. A mi Urunk Istenünk adjon erőt ahhoz, hogy amit most ígértetek, azt valóban meg is cselekedhessétek. Hajtsuk meg a fejünket, és fohászkodjunk Urunkhoz. Áldunk és magasztalunk, Urunk Istenünk, most is a Te nagy-nagy, kimondhatatlan szeretetedért. Áldunk és magasztalunk azért, hogy ezzel a szeretettel utánunk nyúltál. És most különösképpen is köszönjük azt, hogy Zolit is megszólítottad. Köszönjük neked azt, ahogyan cselekedtél az ő családja életében, hogy ők is hallhattak rólad, hogy elindulhattak feléd, és hogy befogadhatják a te szeretetedet a szívükbe, hogy a te szövetségednek ők is részesei lehetnek. Köszönjük ezt neked. Köszönjük, hogy te valóban már előbb szerettél minket, már akkor, amikor mi még meg sem voltunk, csak te tudtál rólunk, hiszen elgondoltad, eltervezted az életünket. Köszönjük neked ezt a gondoskodó szeretetet, és arra kérünk, hogy vedd körül ezzel Zoli életét is. Kérünk téged, hogy miközben egyre többet megtanulhat rólad a hittanórákon is, aközben a beléd vetett hite is, hadd erősödhessen tovább. Hadd tudjon a szíve egészen megnyílni előtted, és hadd tudjon gyönyörködni benne, felfedezni minél többet a te lényedből. Hadd tudjon rácsodálkozni ajándékaidra, áldásaidra is, hogy nyitott lehessen a szíve ezek előtt is, és hadd fogadhassa el azokat hittel, hogy gazdaggá, tartalmassá válhasson igazán az élete. Áld meg, kérünk őt kegyelmedből, és áld meg szüleit, az egész családot, áld meg az ő testvérét is. A te szereteteddel, békességeddel, örömöddel kérünk téged, hogy így maradj velük mindnyájunkkal. Amen.
Zoltán, keresztellek én téged az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében. Amen. A minden kegyelemnek Istene, áldjon meg téged, és őrizzen meg téged. Neveljen továbbra is Anyaszentegyháznak teljességére, szüleid örömére, és Isten nagy szívének bűsösségére. Amen.
Foglaljuk el mindnyájan a helyünket, és a 134. Zsoltárunkat keressük meg, énekeljük el mind a három verszakával. 134. Zsoltárunkat énekeljük, és amikor a harmadik verszakát énekeljük, áldjon meg téged az Isten, akkor most elsősorban Zolira gondoljunk. Thank you.
a mi Isten tiszteletünk további megáldása jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Hallgassátok meg Istennek igéjét a Lukács evangéliuma 17. részéből, az első 6 verset olvasom. Azután így szólt tanítványaihoz Jézus: lehetetlen, hogy botránkozások ne essenek, de jaj annak, aki által esnek. Jobb annak, ha malomkövet kötnek a nyakába, és a tengerbe vetik, mintsem egyet is megbotránkoztasson a kicsinyek közül. Vigyázzatok magatokra! Ha vétkezik ellened atyád fia, figyelmeztesd, és ha megbánja, bocsáss meg neki. És ha naponta 7-szer vétkezik ellened, és 7-szer tér vissza hozzád, ezt mondva: megbántam, bocsáss meg neki. Az apostolok így szóltak az Úrhoz: növeld a hitünket. Az Úr ezt válaszolta: ha akkora hitetek volna, mint egy mustármag, és így szólnátok ehhez a vadfügefához: szakadj ki gyökerestől, és gyökerezd meg a tengerben, az engedelmeskedne nektek. Hajtsuk meg a fejünket, és imádkozzunk leülve. Úr Jézus Krisztus, köszönjük neked a te szent igédet. Áldunk és magasztalunk azért, hogy összegyűjtesz bennünket itt hétről hétre, hogy tiszteljünk téged, hallgassuk a te üzenetedet. Te látod, hogy mennyi vétket követtünk el a héten. Te látod, hogy hányszor botránkoztattunk, hányszor kellett megállnunk a másik ember előtt, hogy bocsáss meg, vagy hányszor álltak meg előttünk, hogy megbocsássunk. Urunk, kérünk azért, hogy munkáld ki a szívünkbe a megbocsájtást és a bocsánat kérést, hogy tudjunk őszintén, tiszta szívvel szeretni egymást, embertársainkat. Te látod, hogy milyen kicsiny a mi hitünk. Te látod, hogy nekünk is arra lenne szükségünk, mint a tanítványoknak, hogy növeld a hitünket. Urunk, kérünk azért, hogy áld meg a mi kicsiny hitünket, hogy növekedjen, hogy gyümölcsöt hozó életünk legyen. Kérünk azért most, hogy taníts bennünket a te szent igéden keresztül. Légy itt a te szent lelked által, és szenteld meg a mi együttlétünket. Amen. Ige hirdetésre készülve énekeljük a 235. dicséretünk 3. versét. A 235. dicséretünk 3. verse így kezdődik: távoztass tőlünk hamisságot.
Kedves testvéreim, szeretett gyülekezet! Isten igéje az előbb hallott ige szakaszból szól hozzánk, Lukács evangéliuma 17. fejezetéből, az 5. és 6. versetből a következőképpen. Az apostolok így szóltak az Úrhoz: növeld a hitünket. Az Úr ezt válaszolta: ha akkora hitetek volna, mint egy mustármag, és így szólnátok ehhez a vadfügefához: szakadj ki gyökerestől, és gyökerezd meg a tengerben, az engedelmeskedne nektek. Foglaljuk el most a helyünket. Mindazok, akik itt voltak egy héttel ezelőtt is az istentiszteleten, emlékezhetnek arra, hogy akkor az akkor olvasott ige szakasz alapján elgondolkozhattunk azon, hogy mi milyen keresztények vagyunk, és ehhez még egy rövid kis gondolatmenet, eszmefuttatás is hozzájárult, és az is segített ebben nekünk, amelyben arról volt szó, hogy háromféle keresztény ember van: az evezős csónak típus, a vitorlás csónak típus és a motorcsónak típus. Az evezős csónak típus az, amely saját erejével akar megfelelni az elvárásoknak, az Isten elvárásainak, aki a saját eszközeivel, a saját erőfeszítéseivel szeretne jó lenni, jó cselekedeteket végrehajtani. A vitorláscsónak típus, tehát a következő pedig, az a keresztjén, aki a légáramlatoktól, a szelektől függ, vagyis a körülményektől és a körülötte lévő emberektől függ. Ha ezek segítik, halad előre, hogyha nem tolják ezek előre, akkor megáll. És a harmadik típus az, akiben benne, belül van az erő, mert Jézus Krisztust már befogadta, már elfogadta Urának és megváltójának, és Jézus maga a hajtóerő, életének a hajtóereje. Nos hát, milyen keresztények vagyunk? Egy héttel ezelőtt a béna meggyógyításának a történetét olvastuk. Annak a bénának a történetét, akit úgy visznek oda Jézus Krisztushoz, és azoknak a hitét látva, akik oda viszik Jézus Krisztushoz, gyógyítja meg őt az Úr. Akkor megvizsgáltuk, hogy milyen az ő hitük. Látva azt, hogy igazából az ő életüknek is Jézus volt a hajtó ereje, mert Jézusban úgy hittek, mint aki az Isten küldötte, mint aki valóban az Isten feltentje, a megváltó. Aztán azt is láthattuk, hogy a hitük láthatóvá vált konkrét cselekedetekben is. Abban is, hogy ezt a bénát is, tehát más valakit is odavittek Jézus Krisztushoz. És azt is megfigyelhettük, hogy nem lehetett őket visszatartani. Tehát hiába voltak akadályok, azokat is legyőzték, és végül rácsodálkozhattunk az ő hitüknek a szerénységére is. Legyen áldott Isten azért, hogyha mindezeket hallva feltámad bennünk is a vágy, hogy bárcsak mi is tudnánk így hinni Jézus Krisztusban. És bennünk is talán ilyenfajta kérés fogalmazódott meg, mint amit most olvastunk, és a mostani ige szakaszunkból hallottunk, az apostolok mondták Jézus Krisztusnak: növeld a hitünket. Igen, növeld a hitünket. Milyen jó, hogyha már erre vágyunk, és ezt kérjük. Most nézzük meg, hogy mit válaszolt hát Jézus Krisztus a tanítványoknak a kérésére.
De mielőtt igazából a válaszra csodálkoznánk rá, azelőtt még vizsgáljuk meg azt, hogy mi indította a tanítványokat erre a kérésre, hogy növeljed a hitünket. Hallottuk is a felolvasott részből, az először felolvasott részből, hogy előzőleg Jézus Krisztus arról beszélt nekik, hogyha naponként 7-szer vétkezik ellened atyád fia, és egy napon 7-szer megy oda hozzád, és azt mondja, hogy megbántam, bocsáss meg neki. És hogyha az evangéliumokra visszagondolunk, akkor azt láthatjuk, hogy bizony Jézus Krisztus nem egyszer ilyen magas erkölcsi követelményeket állított eléjük. Ilyesmikről hallhattak tőle. És ezeket hallgatva egyre világosabbá válhatott számukra az, hogy Jézus erejüket meghaladó teljesítményt kíván tőlük. Hiszen, és mi is valahogy így vagyunk ezzel, hogy már az is nagy dolog, hogyha egyszer meg tudunk bocsátani. Amikor megbántanak, megsértenek bennünket, amikor úgy belegyalogolnak a lelkünkbe, és őszintén, szívből jövően meg tudunk bocsátani az ilyen embernek. És mi van akkor, hogyha másodszor is megtörténik? Azt is tapasztaljuk, hogy már másodszor is nehezebb. Hát ki tud szíve szerint, őszintén még egyszer megbocsátani? De Jézus nem azt mondja, hogy másodszor bocsáss meg neki, hanem azt mondja, hogy ugyanazon a napon 5-5-ször, 6-5-ször, 7-5-ször is légy készen a megbocsátásra. És a következő napon pedig kezd újra megint. Egyszer, kétszer még csak-csak valahogy sikerül. De aztán nem úgy szokott-e lenni, hogy felágaskodik bennünk az önérzet, elfogy a türelmünk, és visszavágunk. Hát mi vagyok én? Szoktuk ilyenkor gondolni, hogy engem csak úgy büntetlenül lehetne sértegetni. Az engesztelhetetlenség úgy bele van gyökerezve a lelkünkbe, mint egy fa a talajba. Ki képes mindig újra meg újra elnézni a megbántást és megbocsátani. Ilyen formán gondolkodhattak a tanítványok is, amikor hallva ezt Jézusnak azt mondják, hogy hát akkor növeld a hitünket. Mint hogyha csak azt mondták volna, hogy Uram, hát ez a megbocsátási készség, amit te kívánsz tőlünk, ez nincs meg bennünk. Erre mi nem vagyunk képesek. Ilyen magas erkölcsi színvonal, ennek az elérése lehetetlen számunkra. Pedig ez tényleg csak egy példa a sok közül, ami elé Jézus Krisztus állította a követőit. Akárhol nyitjuk ki a Bibliát, valóban úgy van, hogy úgy találjuk, Jézusnak a parancsait nem lehet megvalósítani. Hát amikor azt mondja például, hogy ne aggodalmaskodjatok, vagy azt mondja, hogy ne féljetek, hát hogyan lehet ezt megcselekedni egy aggasztó helyzetben például, vagy amikor veszedelmek vesznek bennünket körül. Ne féljek. Hát hogy lehetséges ez? Vagy amikor azt kívánja tőlünk, hogy még a tekintetünket, meg a gondolatainkat is őrizzük meg tisztán. Hogy lehetséges ez? Vagy hogy tagadjuk meg magunkat. És a másik ember érdekeit előbbre valónak tekintsük, tartsuk a saját érdekeinknél. Vagy hogy mint az irgalmas samaritánus, legyünk készek mindig segíteni az utunkba akadt embereken.
aztán, hogy Isten kezéből békés szívvel fogadjuk el a veszteségeket, a nehézségeket, a csapásokat. Hát csupa olyan követelmény, amikre a legjobb szándékú ember is csak azt mondhatja, hogy ez képtelenség. Nem tudom megtenni. Aki igazán komolyan akarná megvalósítani a keresztény életet, a krisztusi életformát, az kénytelen belátni, hogy ez éppen olyan lehetetlen számára, mint azt mondani a vadfügefának, hogy szakadjon ki gyökerestől és gyökerezzen meg a tengerben. Illetve mondani még csak lehet, de úgy vagyunk vele, hogy úgyse fog megtörténni. Uram, növeld a hitünket. És mit válaszol erre Jézus? Tulajdonképpen azt láthatjuk a válaszából, hogy korrigálja az egész hitről való felfogásunkat. Azt válaszolja a tanítványoknak ugyanis, hogy ha akkora hitetek volna, mint egy mustármag. Mi tudnélik hozzá vagyunk szokva ahhoz, hogy az ember annyi teljesítményre képes, és annyi feladatot képes megoldani, amennyi ereje van hozzá. A lelki vagy fizikai erejét meghaladó terhek alatt előbb-utóbb összeomlik az ember, és a teljesítő képességét meghaladó feladatokba előbb-utóbb belebotlik. Na most, ha ezt a felfogást a hitre alkalmazzuk, akkor bizony nagyon hamar csődbe kerül az egész keresztény életünk. Ugyanis, ha valaki azt mondja, hogy hát igen, ha több, ha erősebb hitem volna, akkor én is meg tudnék bocsátani 7-szer, meg akkor én is meg tudnám őrizni a szívemet tisztán, talán még egy egész életen át, akkor ebből az következik, hogy de hát nincs annyi hitem, nincs akkora hitem, tehát nem tudom megvalósítani, amit Jézus Krisztus kér tőlem. És innen pedig már csak egy lépés, hogy az ember megállapítsa önmagáról, sajnos ilyen vagyok, és nem tehetek róla. És megalkuszik, és lesz belőle egy félig keresztény, félig pogány ember, egy félig hívő, félig hitetlen ember. Nos hát, Jézus Krisztus pedig azt mondja, hogy ha akkora hitetek volna, mint egy mustármag, és ebben valami olyasmi van benne, hogy nem feltétlenül kell tehát több hit, nagyobb hit. Hát ez a kicsi mustármag hit is elég, vagyis soha se ahhoz mérjed magad, vagy pedig a megvalósítandó feladatot, hogy mekkora a hited, hanem hogy mekkora az Isten. Mintha csak az lenne benne, hogy tulajdonképpen még az sem baj, hogyha a hited kicsi. Hogyha azzal a meglévő hittel hiszed azt, hogy az Isten nagy, mindenható, hatalmas. Tulajdonképpen nem is baj az, hogyha a gyenge a hited, ha azzal a gyenge hittel hiszed, hogy az Isten erős. Mert igazából nem az számít, hogy a te hited mire képes, hanem az, hogy Isten mire képes. Soha se a te hitedben higgy, ne abban bízzál, hanem Jézus Krisztusban higgy és bízzál. Abban a Jézus Krisztusban, akinek adatot minden hatalom menjen és földön. A hitnek ugyanis éppen az a lényege, hogy az ember általa önmagától elfordulva Jézus Krisztusra tekint, és vele kapcsolódik össze. A hit az éppen arra való, hogy általa köztem, közted és Jézus között létrejöjjön a kontaktus, a kapcsolat. Vagyis lehet, hogy a mi hitünk is mustármagnyi, kicsi. De ezzel a kicsi hitünkkel ne magunkra nézzünk, magunkra, akik valóban olyan gyallók és gyengék vagyunk, ne is a bűnünk nagyságára, amelyet le kellene győznünk. És ne is azokra az erkölcsi követelményekre, amelyeket a Szentírásban találunk, és amiket túl magasnak tartunk. Még csak ne is a hitünkre, hanem egyedül és mindig Jézusra nézzünk. Arra a Jézusra, aki ott van mellettünk. Aki, hallottuk a keresztelési feltartás alkalmával, azt ígérte, hogy minden napon veletek vagyok. Arra a Jézus Krisztusra nézzünk, aki így biztat bennünket, ne félj, mert én képes vagyok arra, amire te nem. És megadom az erőt neked ahhoz, amit tőled kívánok. És akkor, még hogyha úgy belegyökeresedett, és elburjázott is valakinek az életében egy rossz tulajdonság, vagy valamilyen szenvedély, vagy gonosz vágy, vagy gondolat, mint ahogyan a vad fügefa a földbe, mondja ki bátran, mert ki lehet mondani, hogy szakadj ki gyökerestől, és vetessél bele az Isten bűnbocsátó kegyelmének a tengerébe, és akkor majd meglátja, hogy enged neki, mert engednie kell. Jézusnak engednie kell. Igen, ha annyi hitet volna, mint a mustármag, nem véletlenül mondta Jézus éppen a mustármagot, és ez a következő fontos gondolata ennek az igének. Hiszen, hogyha csak arra gondolt volna, hogy kicsi, akkor mondhatott volna homokszemet, porszemet is. De azt mondja, hogy mustármag. Mag, amelyről tudjuk azt, hogy abban csíra képesség van, hogy a magban mozgás, cselekvés van, abból lehet élet, abból lehet növény. Ott elindulhat valami. Tudjuk, hogy a mag a vékony, a gyenge gyökérszálait lebocsátja a talajba, és onnan szívja magába az életerőt. Kicsírázik, láthatóvá válik a növényben, ami kikel belőle. Igen, a mustármag hit olyan hit, amelyik a gyökereit lebocsátja Isten beszédének, a Szentírásnak a mélységeibe, és onnan veszi, szívja állandóan a táplálékot. Olyan hit a mustármag hit, amelyik megmozdul, láthatóvá válik. Mert elkezdi cselekedni azt, amit Jézus mond. Ténylegesen is hozzáfog Jézus parancsai és akaratai megvalósításához. Mert a hitünket használni kell, gyakorolni, és nem csak hordozni magunkban, mint valamiféle lelki élményszerűséget. Különösen is jó példa erre az egyik gyógyítási történet az evangéliumokból, a száradkező embernek a meggyógyítása. Béna volt a karja, nem tudta tehát fölemelni, megmozdítani, és Jézus Krisztus odaállította maga elé, és rászólt, nyújtsd ki a kezedet. De hát ez az, amire nem képes. Hát hogy nyújtsa ki, ha egyszer nem tudja megmozdítani? Képtelen parancs ez. És ez az ember csak nézett Jézusra, és aztán megpróbált engedelmeskedni a parancsnak. És egyszerre csak azon vette észre magát, hogy már meg is tette, amit Jézus mondott neki. Kinyújtotta a karját. Mégis sikerült az, amire saját magától képtelen volt, és a keze meggyógyult, és olyan épp lett, mint amilyen a másik volt. Ő is mondhatta volna azt, hogy de hát, Uram, ez képtelenség, meg nekem nincs akkora hitem, hogy én ezt meg tudjam tenni. De nem mondta, hanem egyszerűen engedelmeskedett a parancsnak. Megpróbálta kinyújtani valóban a kezét, és az sikerült neki. Mi sokszor azt szeretnénk, hogy Jézus Krisztus, mint egy valami fajta lelki töltséren keresztül töltse belénk a hitet, több hitet. És nem is baj, hogy vágyunk több hitre, de jó lenne, hogyha elgondolkoznánk azon is, amit éppen e szavakkal Jézus Krisztus mond, hogy ha akkor a hitetek volna, mint a muskármag. Mert ebből ez derül ki tehát, hogy Jézus Krisztus igazából úgy gondol ránk, és azt várja tőlünk, hogy fogjunk hozzá azzal a kevéssel, ami van, ahhoz, amit ő mond, és akkor majd meglátjuk, hogy mire leszünk, lehetünk képesek vele együtt. Mert miközben engedelmeskedünk Jézus Krisztus szavának, aközben kapjuk meg hozzá az erőt. A kezünket nekünk kell fölemelni. A szánkat nekünk kell kinyitni bizonyságtételre, bátorító, vigasztaló szóra. Cselekednünk nekünk kell. De éppen azzal a mustármag hittel lehet, amelyik soha se a maga erejével, hanem Jézus hatalmával számol. Azt gondolom, mindnyájan ismerjük a mustármagot, és tudjuk, hogy mennyire kicsin. Kisebb a búza szemnél, és Jézus szerint ez is elég. Ennyi ugye nekünk is van, ennyi kicsi hitünk. Hát nézzünk ezzel a kicsi hitünkkel mindig Jézus Krisztusra, és kezdjük el cselekedni, amit a Szentírásból megértünk. Engedelmeskedni annyi hittel, amennyi van, és a többit pedig bízzuk Jézus Krisztusra. Így próbáljuk hát megélni a keresztjén a krisztusi életet, mert így lehetséges a krisztusi élet megélése. Ámen. 255. dicséretünket keressük meg. 255. dicséretünknek a harmadik verszakát énekeljük. 255. dicséretünk harmadik verszaka így kezdődik. Csodaképpen én vigasztalást vészek, cselekedetekre, hogyha tekintek.
Urunk Istenünk, valóban oly csodálatosak a te tetteid. Te mindig tudod, hogy mire van nekünk igazán szükségünk, és úgy közeledsz hozzánk, és úgy cselekszel velünk. Ha vigasztalásra, akkor bátorító, biztató szavakkal. Melengeted és simogatod a lelkünket. De hogyha arra van szükségünk, hogy visszaterelgess a te utadra, hogy ott megtarts, mert már jobbra vagy balra kacsingatunk, akkor keményebb dorgáló szavakkal szólítasz meg bennünket. De bárhogyan is szólsz, mindig a szereteted van ott mögötte. Mert tudod azt, hogy ha ott maradunk a te utadon, ha ott járunk, ha veled kapcsolatban vagyunk, akkor lehetünk megelégedett és derűs emberek. Köszönjük neked, Urunk, valóban, hogy munkálkodsz bennünk. Köszönjük, hogy cselekedeteid így nagyszerűek, hiszen valamiképpen az is a te cselekedeted, hogyha ott van már bennünk a vágy, hogy szeretnénk hinni, szeretnénk még jobban hinni benned. Hogyha mi is tudunk már így imádkozni, hogy növeld a mi hitünket. És köszönjük, hogy most adtad ezt az igét nekünk, és elénk hoztad így Jézus Krisztusnak a válaszát és mondani valóját ezzel a kéréssel kapcsolatban. Urunk, hadd valljuk meg neked, hogy ez az, amit olyan nehezen értünk meg, és talán még nehezebben tudunk elfogadni. Hogy azzal a kicsi hitünkkel, ami van, induljunk, cselekedjünk. Mi valóban mindig valamilyen nagyszerű érzésekre várnánk, felemelő, csodálatos hangulatra, és akkor elindulnánk, és akkor tennénk azt, amit mondasz. Várunk arra, hogy igazán erős hitünk legyen, lélekben erősek lehessünk, és akkor talán tennénk azt, amit te kérsz tőlünk. És te most egészen mást üzentél nekünk, azt, hogy azzal a hitünkkel, ami van éppen, azzal induljunk el, és közben megtapasztaljuk erődet, jelenlétedet, hatalmadat, azt, hogy mégiscsak képessé válhatunk arra, amire egyedül a magunk erejével valóban nem voltunk és nem vagyunk képesek. Segíts hát, kérünk, ebben is nekünk, hogy ezt elhihessük neked, hogy ezt komolyan vehessük, hogy így működhet a hitünk, az a kicsi is. Könyörülj meg rajtunk, hogy így tudjunk rád tekinteni a hétköznapokban, munkahelyünkön, különböző harcaink, küzdelmeink közepette, elkeseredéseink, csalódásaink, kudarcaink közepette is. Hadd tudjuk a tekintetünket mindig felemelni és rád nézni, Úr Jézus Krisztus. Újra és újra az emlékezetünkbe idézni azt, hogy ki is vagy te, hogy milyen hatalmas vagy. Visszagondolni arra is, amiket már mi tapasztalhattunk meg a saját életünkben. Emlékeztetni magunkat a te jó téteményeidre. És hadd tudjunk így elindulni. Hadd tudjunk így valóban az eszközeiddé, munkatársaiddá válni. Kérünk, segíts ebben nekünk. Bátoríts bennünket. Jöjj így velünk, hogy hadd indulhassunk el így, innen a te házadból. Imádkozunk, Urunk, hozzád most a betegekért, az elesettekért, a kétségbe esett szívűekért, és különösképpen is imádkozunk hozzád azokért,
akiknek szerettük ravatala mellett kellett megállniuk az elmúlt napokban. Segítsd őket is, hogy azzal a hittel, ami van a szívükben, hadd tudjanak rád tekinteni. Rád, aki az élet és feltámadás vagy, Úr Jézus Krisztus, és hadd tudjanak így megvigasztalódni. Kérünk téged, hogy maradj mindnyájunkkal, a te békességeddel és kegyelmeddel. Ámen. Együtt imádkozzuk most az Úr Jézus Krisztustól tanult imát.
Mi, Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te nevet, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket, add meg nékünk ma. És bocsáss meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké.
Figyeljünk együtt a hirdetésekre, gyülekezeti életünk eseményeire. Mindenek előtt hirdetem azt, hogy ránkövetkező vasárnap Böjt első vasárnapja, és ezért megterítjük az Úrnak szent asztalát is, és emiatt a hétközi gyülekezeti alkalmak rendje is kicsit változik, ami azt jelenti, hogy hétfő, csütörtök és péntek este 6 órai kezdettel előkészítő istentiszteletek lesznek. Tehát hétfő, csütörtök és péntek estére 6 órára várunk ide mindenkit szeretettel előkészítő bűnbánati istentiszteletekre. Ezek mellett megtartjuk még a szerdai nyugdíjas délelőttünket 9 órai kezdettel, illetve péntek délután a konfirmációja előkészítő alkalmat a gyermekek számára 3:30 órai kezdettel. Hirdetem azt is, hogy szívesen elvisszük most is házhoz az úrvacsorát, és ehhez kérem is a testvérek segítségét, hogyha a környezetünkben, az utcánkban tudunk beteg idős testvérről, aki nem tud már eljönni, kérdezzük meg, hogy nem venne úrvacsorát, és várom a testvérek jelzéseit is. Ránk következő vasárnap, mivel hónap második vasárnapja, ezért istentisztelet után imaóra is lesz, tehát így készüljünk a jövő vasárnap délelőtre. A presbiter testvéreket kérem arra, hogy istentisztelet után maradjanak itt még egy kicsit, egy rövid megbeszélésre. Hirdetem most is még a presbiterek és gyülekezeti munkások számára azokat a heteket, amelyek Mátra házán a lelkészítülőben kerül sor, ahol lelkileg lehet feltöltődni. Ezeknek az időpontja február 25-től 29-ig, illetve március 3-ától 7-ig. Kérem, hogy aki szeretne részt venni valamelyik héten, az szóljon nekem. A hetek programját is meg tudom mutatni, akár most itt istentisztelet után is az érdeklődő testvéreknek. Hirdetem azt is, hogy a húsvéti hírlevelünkbe, amelyet most készítünk a ránk következő hetekben, várunk most is írásokat a testvérektől. Akár gyülekezeti alkalmainkról, rendezvényekről, vagy akár ha van valamilyen bizonyságtételünk, hogyan tapasztaltuk meg most az elmúlt időszakban Isten jelenlétét, segítségét az életünkben, családunk életében. Tessenek tollat ragadni és leírni, és várjuk tehát az írásokat is, hiszen ezek gazdagíthatnák igazán a hírlevelünket, és ettől lenne igazán gyülekezeti, tehát a mi gyülekezetünkről szóló hírlevél. Az elmúlt héten meg kellett állnunk ravatal mellett is. Pólya Imrétől búcsúztunk, aki 1925. augusztus 5-én Kiskunlacházán született, és ez esztendő január 20-án Pomázon hunyt el. Az Úr Jézus Krisztustól kívánunk itt is, most is békességet, erőt és vigaszt. Az adakozás lehetőségét is hirdetem. Emlékezzünk Jézus Krisztus jó téteményére, aki gazdag lévén szegény életére tűnt, hogy mi az ő szegénysége által meggazdagodhassunk. Úrunk Istenünk, legyen áldott az elmúlt vasárnapi persejpénzért, amelynek összege 35.510 forint. Most pedig a 479. dicséretünket keressük meg, és énekeljük el mind a négy verszakával, a negyediket, tehát az utolsót majd fennállva. 479. énekünk így kezdődik: Hinni taníts, Uram, kérni taníts. Mindezek után Istennek népe, áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Ragyogtassa rád orcáját az Úr, és könyörüljön rajtad. Fordítsa az Úr az ő orcáját hozzád, és adjon néked békességet. Áldás, békesség, Isten velünk, viszontlátásra.
Köszönöm.